Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke vendégem. Szervusz László.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Két témát szeretnék érinteni, az egyik nem kellemes, a másik kellemes. A kellemest tartjuk majd a végére, ez pedig a Gundeldíjról, majd szeretném, hogyha adnál információkat. A nem kellemes viszont, hát konkrétan az, hogy ma már nem tudok kinyitni olyan újságot, fórumot, akár weboldalt, ahol téged ne szólítottak volna meg az ügyben, hogy a rezsicsökkentés és az elszabadult gázárak és a villanyárak, azok milyen hatással lesznek a szektor szereplőire. Hát gondoltam akkor, gyere és meséld el, milyen hatással lesznek?
Hát ez költői kérdés, köszönöm szépen. Úgyhogy természetesen mi sem tudjuk kivonni magunkat a negatív hatások alól, és hogy egy kicsit történelmi visszatekintést is tehessünk, azért 19 és 22 között, ami egy jelentős változás volt a vendéglátásban, az a pandémia, és annak következtében a megváltozott helyzet. De most a pandémia alatt egyébként 19-ben körülbelül 150 ezer ember dolgozott a vendéglátásban, és körülbelül 51 ezer üzlet volt. Ebben a kereskedelmi vendéglátás, munkahely és a kávézók minden benne volt. Ez 2022 tavaszára lecsökkent 48 ezer alá, tehát 3400 üzlet zárt be kényszerűségből, illetve volt egy érdekes momentum, a cukrászdák száma egy picit emelkedett, igen, és a munkahelyi vendéglátás is 40-nel.
Emlékszem, mert egyébként beszéltünk ezekről a számadatokról majdnem egy fél évvel ezelőtt.
Az a tény, hogy az emberek azon szocializálódtak, hogy a cukrászdákba elvitelre jártak be főként, és kevésbé a helyben fogyasztásra, ez a pandémia hatásait kiküszöbölte. Tehát a cukrászdák iránti látogatottság egy picit nőtt is. Lehet, hogy ezt a cukrászok másképp látják, de a tényadatok ezt mutatják. Sajnos a legnagyobb számban azok az üzletek csökkentek, a belváros, ebből a 3400-ból 1200 üzlet, és ez magyarországi szám, a 3400, az 1200 pedig csak a belváros, a Buri negyed. És azon belül is, a 3400-on belül 2400 italszolgáltató és szórakozóhely volt. Tehát jellemző módon az éttermek viszonylag kitartóak voltak, és hát módos, hogy minden egyes tartalékot mozgósítottak, és így tudták túlélni.
Hát igen, de azért ennek van egy másik érdekes vetülete, hogy oké, hogy ők kitartottak, de az emberek pedig, amikor lehetett, azonnal elmentek a vendéglátóhelyekre, és ettek, mert volt pénzük.
Pontosan, és ez a nagy különbség a mostani helyzet és a pandémia alatti helyzet között, hogy akkor, amikor volt nagyon pörgött az építőipar, az IT-szektor, a kiskereskedelem, tehát az embereknek volt jövedelmük, nem voltak ilyen rendkívüli áremelkedések, főleg nem energia, és amikor korlátozva volt a költési lehetőség, az a pénz megmaradt, majd amikor ez nyaranta lehetőségként nyílt meg, akkor abban a pillanatban robbanásszerűen tódultak a teraszokra, az éttermekbe, és szenzációs nyara volt 2020-ban Balatonnak és az üdülőhelyeknek. 21-ben is még nagyon szép volt, egy picit csökkent, és ebben az évben, 2022-ben ismét nagyon klasszul indult az év. Az év első 6 hónapjában majdnem elértük, 2,5%-ra maradtunk le csupán a 2019-es valaha mért eddigi legjobb forgalomtól változatlan áron. Tehát kiküszöbölve az áremelkedés hatását. Ez azt jelenti, hogy 3400-al kevesebb üzlet, és mintegy 10-15 ezerrel kevesebb alkalmazotti számmal sikerült majdnem olyan forgalmat realizálni a vendéglátásnak az év első 6 hónapjában, mint 19-ben. Nagyon boldogok voltunk, és mindenki arra számított, hogy most már vége a pandémiának, ennek a hatásait ezt most már elenyésző, és nem fogjuk érezni. És erre szinte megállás, vagy hogy is mondjam, gondolkodás nélkül becsapott ez a háború.
amelyiknek hát ugye a hatásai valóban így jelennek meg. Mi a prognosztizáció, hogy ugye itt volt a 51-2000-hez képest a 3,500 csökkenés, itt most mire számítatok? Mi lesz? Nagyságrendekkel nagyobb?
Igen, én azt gondolom, és többen, ahogy beszélgettünk, azt arra számítunk, hogy ennek akár többszöröse is lehet. Lehet, hogy csak időszakos bezárás, de most ősszel, hogyha megkapják a számlákat, azok a vállalkozók, akik még fel sem fogták, hogy ez számukra pontosan milyen növekedést jelent, hiszen azt tudni kell, hogy ebben a szakmában dolgozóknak a 90%-a a mikrovállalkozás. Tehát a vendéglátásban dolgozó vállalkozások.
Ami azt jelenti, hogy mondjuk 10 főig.
Így van. És igen, jellemző módon ott nincsenek közgazdasági szakemberek. Aha. Akik nagyvállalatoknál rögtön kapásból számok alapján ki tudják azt kalkulálni, hogy érdemesen nyitva maradni, vagy nem.
Na de hát ott van a másik oldalon egy top fine dining étterem, amelyik ugye esténként fogad 35-40 ember, többet nem, mert ugye arra készülnek föl. Ott, hogyha 35-40-ből nem megy be 10, már csak 25-30 megy be, hát ők is ugyanúgy megérzik.
Mindenki megérzi. Tehát ezt üzletnagyságtól és üzlettípustól függetlenül mindenki megérzi ennek az árrobbanásnak, az energiárrobbanásnak a hatását. Talán egy kicsit kedvezőbb helyzetben vannak most az italüzletek, mert jelentősen kevesebb energiafelhasználással is tudnak működni. Magyarul például a sütődék, a cukrászdák, azok sokkal több energiát fogyasztanak, de még a meleg konyhás éttermek is, mint egy kocsma vagy egy szórakozóhely.
Mi a mentőöv, mi a szociális háló egyáltalán? Mire számíthatnak azok, akik valóban majd 2-3 hónap múlva szembesülnek a számlák alapján, hogy úristen, ezt nem fogjuk tovább csinálni, lehet, hogy még a karácsonyt megoldjuk, de utána a január-februárban akkor lehet, hogy tömegesen adják, zárják be a boltokat?
Minden esetre mi azt szeretnénk, hogy több
az
szakmai...
Az más, hogy mit szeretnétek, meg mit szeretnénk.
A szakmai szervezetek együttműködve egymással leírták azokat a kéréseket, amiket megfogalmaztunk a kormányzata törvényhozás felé. Mi úgy gondoljuk, hogy olyan válsághelyzet alakult ki, én talán nem túlzás azt mondani, hogyha ezt egy gazdasági atompombához hasonlítjuk. Ebben a helyzetben külső segítség vagy kormányzati segítség nélkül rengeteg kis és mikrovállalkozás veszítené el a továbbélés lehetőségét. Hála Istennek, mint ahogy erről már a kormányinfón hallottunk, van rá szándék, hogy megtámogassa a kormányzat. A kérdés, hogy minket ez milyen mértékig fog érinteni, nagyon reméljük, és ezért fogtunk össze jelentősebb szakmai szervezetek vezetői és tagsága abban, annak az érdekében, hogy leírjuk, elmondjuk, hogy mi mit szeretnénk.
Mikorra várjátok mondjuk az első konkrét döntést? Mert az oké, hogy leírtátok, hogy mit szeretnétek, oké, hogy megvan a kormányzat szempontjából az a elképzelés és a határozottság, hogy valóban megpróbálnak segíteni, de mikor lesz ebből majd valami?
Ezt nem én tudom megmondani. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy...
Akkor meddig kéne megmondani?
Ez nagyon sokaknak, és azt is hozzátartozik már, elmondtam jó párszor, maguknak kell eldönteni, hogy meddig húzzák, meddig bírják, és milyen tartalékokat tudnak még mozgósítani. Ne várja senki azt, hogy külső segítséggel, illetve az sem, hogy csoda történik, és avval fogja tudni megoldani a
helyzetét. De ez nagyon fontos dolog, amit most mondtál, mert valóban mindenkinek a saját számaival kell sáfárkodni.
Ezért volt az, hogy sokan már bezártak, amikor kalkuláltak és mértek, és ugyanis a probléma, amire az elején utaltunk, nem az a gond, hogy én most ráteszem, vagy nem teszem az áremelkedés mértékét, vagy szükséges mértékét az áraimra, hanem hogy lesz-e vásárlóerő. Igen. Ez most a legnagyobb különbség a pandémiás helyzet és ez között. Tehát hiába szeretnénk mi most bármiféle segítséget is azonnal, és bármiféle áthárítást, nem biztos, hogy lesz majd, aki ezt megfizesse. Én azt gondolom, hogy annak az üzletszámnak akár többszöröse is kényszerűségből, lehet, hogy átmenetileg, de be fog zárni, amely mondjuk a pandémia miatt zár be.
Úgy gondolod, hogy akkor nagyobb számban veszélyeztetettek mondjuk ezek az általad említett mikrovállalkozások?
Természetesen.
Tehát az 1-10 főig.
Egyébként mindenki az, tehát egy cégmérettől függően van, aki eddig 2 milliós havi számlát kapott, most kapott egy 20 milliósat. mert hogy tönkrement a szolgáltatója, és a piacról kellett azonnal megvásárolni egy hónapra. Annak is rendkívül mértékben megdrágult, vagy van, aki 200 ezer forintos számlát kapott, igen, és ugyanúgy ebben a helyzetben azonnal kellett váltani, és piaci áron szerezte be, tízszerese, azaz két és fél milliós számlát kap. Mindenkinek a saját volumene, a saját környezete más és más. És a döntési lehetősége is. Van, akinél a megoldás a napelem, van, akinél nem, mert bérleményben van, meg idő sincs rá, tehát itt nem lehet, itt hetek alatt kell olyan döntéseket hozni, ami sokszor életutakat, életpályákat változtat meg.
Timing szempontjából azt gondolod ezek szerint, hogy olyan január-február az lehet az, amikor már kiderül, hogy ki bírja tovább, vagy ki nem?
A vendéglátás amúgy is január-februárban, március elején mindig visszaesik. Hát. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan megpróbálják összeszorított foggal még végigcsinálni ezt az évet, a karácsonyt, a szilvesztert és annak a forgalmát remélve, hogy jó lesz realizálni. Én azt hiszem, hogy január-februárban, ha nem is tartósan, de átmenetileg nagyon sokan fognak bezárni, pontosan azért, hogy ne kelljen fűteniük, és egy kicsit hosszabbra veszik a felújításra szánt időt.
Más vendéglátás, Gundeldíj.
Ó, hát
és akkor most már mosolyogsz. Hol tartatok éppen? Lezárul most már lassan, ha jól tudom, akkor a nevezési időszak?
Így igaz. Hál' Istennek nagyon jól állunk, és nagyon pozitív a hozzáállása mindenkinek.
Két mondat bemeséld el, hogy miről is beszélgetünk.
A Gundeldíj számunkra egy szakmai Kossuth-díj. Tehát azok, akik ezt megkapták, és nagyon neves éttermek tulajdonos, például a Csapody Balázs, a Hanvas Zoli, ugye a Csapody Balázs a Kis Tücsöknek, vagy a Dudás testvérek, az Anyukám Mondtának a tulajdonosai, ezt mind nagyon büszkén vették. Hát Hanvas Zoli a Bocuse d'Or Akadémiának az elnöke, és a Standnak az egyik tulajdonosa. Tehát olyan emberek kapták meg, akik tényleg mondhatni azt, hogy országos hírnévre tettek szert, és elismertségre, és mi ezt így is gondoljuk, hogy ezt ők megérdemelték, és magunknak is fontos, hogy rögzítsük, hogy milyen irányba kell az egész szakmának fordulnia, figyelnie. Olyanokra kell figyelni, ilyen példákra, akik ezt megkapták. Én azt hiszem, hogy mivel két évig kimaradt, most nagyon nagy igény van rá, sokan már jelezték, hogy mindenféleképp szeretnének ott lenni, sajnos meghatározott, vagy behatárolt a fogadó helynek a nagysága, és nagyon kíváncsian várom, hogy ki lesz az idei Gundeldíjas. Mint tudjuk, nem feltétlenül csak gyakorló vendéglátós lehet, hanem lehet olyan is, aki a vendéglátásért nagyon sokat
kvázi tett. Életműdíjat is magába foglal a Gundeldíj.
És nem feltétlenül csak az kaphatja, aki főzött folyamatosan a konyhán vagy étteremben, mint vendéglős, hanem aki a vendéglátásért, akár a média, vagy akár az oktatás területéről, de sokat tett.
Pont ezt erre akartam rákérdezni, amikor a médiát említetted. Ugye a mai világban, különösen az elmúlt 10 évben már nagyon a kirakatba vannak a séfek, és kirakatba vannak azok, akik mondjuk azzal foglalkoznak, ezzel a szakmával foglalkoznak. Mennyire befolyásolja, vagy mennyire árnyalja a szavazást az a, ahogy a nagyanyám mondja, a pikéten levőség, tehát hogy kint van valaki a kirakatba, mint aki esetleg egyébként szépen csendben, háttérben dolgozik, hosszú évtizedek óta oktató munkát végez. Szóval egyelő a verseny?
Igen, a szakmának nagyon jót tesz az, hogy ennyit foglalkoznak vele. Én azt gondolom az embereknek is, hogy megtanulnak gondolkodni háziasszonyi szemmel, fejjel is azon, hogy hogyan kell főzni. Nekünk az a feladatunk, és erre egy olyan bizottság van, aki 16 jelentős szakmai szervezet vezetője, a Gundel család és a nevét viselő intézmények vezetői, az egyetemnek, a BGN-nek a vezetői, akik kiválasztják konszenzus alapján a jelöltek közül, hogy ki kapja meg. Tehát semmiképp nem kell attól félnünk, hogy egy most futó celeb kapja meg.
Azért szerintem illő elmondani, hogy eddig kik kapták. 2014-ben Kalla Kálmán, Hanvas Zoltán és Dr. Dravecki Balázs, posztumusz, 2015-ben Jakabfi László, Garanci János és Bíró Lajos, 2016-ban Womberg Frigyes és Czubor János, posztumusz, 2011 Csapody Balázs, 2018 Rosenstein Tibor, Rosenstein, 2019-ben Meskál Tibor, Szuló Szabina és Szél Tamás, Tudjuk, hogy mi volt az ok, hiszen gyönyörűen szerepeltek. 2020-ban Csizmadia László és Molnár Attila, 2021-ben pedig Berkes Gyula, Dudás Szabolcs és Dudás Szilárd, ugye a Dudás testvérek. Akkor, amikor úgy rá kell böknötök, hogy ki lesz, akkor hányan vannak már, tehát a legvégső stádiumban?
Hát 10-15-en akkor, amikor a végső kiválasztás zajlik. Tehát 15 jelöltből.
15 jelöltből.
Tehát annyira addigra elő van szűrve.
Ezeket a jelölteket kik jelölték?
Bárki jelölhetett. Nem volt semmi megkötés. Jelölni bárki, nem csak szakmából, hanem szakmán kívül is lehetett. Rengetegszer jelent meg a jelölési felhívás. Úgyhogy bárki, aki ezt vette a fáradtságot, megtehette.
Mikor lesz a díjkiosztó?
Október 16-án és a Gundel díjhoz méltó helyen, a nevét viselő étteremben, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon elegáns. Ami érdekes, hogy milyen nagy szakmai igény van rá, hogy rengeteg szakiskola jelentkezett, hogy szeretnének diákokat küldeni, ingyen dolgozni. Uh-huh. Hogy lássanak, mert ezek a gyerekek valami olyasmit láthatnak, és olyan élményt kaphatnak, mint például a Bocuse d'Or verseny kapcsán életre szóló, meghatározó tapasztalatot.
Hát én meg remélem, hogy a díjátadó után majd vendégül láthatom a díjazottat, és akkor egy jó beszélgetés keretén belül el tudja, büszkélkedhet arra, hogy megkapta a Gundel-díjat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke volt a vendégem. Önöknek köszönöm a figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Búza Sándort hallották. A viszonthallásra.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.